Mert Pál apostol Kolosséba érkezik, levél 3. rész, 12. verse. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Ez a Istentől rendelt mai ige, ami előttünk van, és amikor olvassák egyesek, sokszor úgy vannak, egyesek úgy vannak vele, hogy hát igen, ez igaz már rám, belőle a könyörületes szív, jóság, alázatosság, szelídség vagy türelem, valamelyik igaz rám, valamelyik még nem. Mások úgy gondolják, hogy na hát azért még ezekről igen-igen messze vagyok, és vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát ugyan már, hogyha engem olyannak akar látni Isten, akkor majd átformál, és ilyen flegmán nyeglén reagálnak esetleg Isten igéjére. A címnek azt adtam a papíron olvasható is, hogy József ruhái. Hát miközben van a kolosséiakhoz Józsefnek. De csoportórákon foglalkozunk most éppen Józseffel, és József történetében négyszer olvasunk valami különleges esetről, amikor a ruhájával történik valami. És ezt a négy ruhafajtát, élethelyzetet szeretném most itt elétek hozni. Azt hiszem, hogy sokkal egyszerűbb valami elméletet a gyakorlatban úgy látni, hogyha látunk valakit magunk előtt. Sokkal inkább tudunk választ adni arra a kérdésre, hogy na, vajon te türelmes vagy, akkor, hogyha vissza tudunk tekinteni az életünk egy-egy szakaszára, egy-egy helyzetére, és ott megnézni azt, meglátjuk azt, hogy na, ott most tényleg türelmes voltam, vagy nem voltam türelmes. És ebben nagy segítséget tud esetleg adni nekünk ma József az ő különböző élethelyzetében. Ha föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy hát vajon könyörületes szívű vagyok, vajon tudunk reális választ adni erre? Így szárazon, csupaszon, mindentől elvonatkoztatva? Könyörületes szívű vagyok? Hát vannak merészek, akik egyből rá tudják bólintani, hogy igen, persze, természetes, hát már az Úrral járok annyi esztendeje, természetes, hogy az Úr kiábrázolódott rajtam, és könyörületes szívű vagyok. Tehát vannak olyanok, akik esetleg túl alázatosak, hogy nem merik azt mondani, hogy hát jellemző volna rám. De mit mond a Biblia? Mi az, ami esetleg az egyes élethelyzetünkben kijött a mi szívünkből? Józsefnek négy ruháját írtam föl a papírra a vázatként. Az első az örökös ruhája. Az örökös ruhája. Hát ki volt József? József 11. fiúként született Jákob családjába, viszont a kedvenc gyermek volt. Jákobnak a kedvenc gyermek a kedvenc feleségétől. Most botránkozunk meg csak ezen a kifejezésen, hogy kedvenc gyermek kedvenc feleségtől. Most ezzel ne foglalkozzunk, hanem inkább menjünk tovább Józsefre. A 11. az utolsó előtti gyermek, attól a feleségtől az első szülött. És aztán egyik alkalommal Jákob adott, ajándékozott neki egy tarkaruhát. Egy tarkaruhát. Hát ez nem egy átlagos dolog volt, ki is emeli a Biblia, hogy egy tarkaruhát adott. Annak idején a korabeli ábrázolásokon a vezetők kaptak ilyen tarkaruhát. A domborműveken vezetőknek van tarkaruhájuk. És hát József is, mint a 11. immár elsőszülött, hordja ezt a tarkaruhát. Egy ünneplő ruha gyakorlatilag. Eléggé kirívó és kihívó volt, ahogy a hétköznapokban hordta az ünnepi ruhát. Talán most egy márkát kéne mondanom, minden esetre utána néztem, hogy a világ legdrágább cipője. Hát találtam olyat, hogy 800 000 forint. Na most, hogyha valaki ebbe focizik, és a hétköznapokban is ebbe jár, akkor azt hiszem, hogy elég megdöbbentő. Nem ez volt a legdrágább cipő, megcsinálták a Alice csoda országában a kislánynak a cipőjét, platina szálakból, stb. 642 rubint, meg nem tudom én mi van rajta, és amiért kifizették, csak az adomány, amiből átadtak, az 100 000 font volt. Most, hogyha valaki ezt ebbe focizik, És hát körülbelül ilyen volt József, hogy egy ünnepi ruhát kapott, és a hétköznapokban is hordja. És hát mit is akart az apja kifejezni vele? Hát az, hogy fiam, te vagy az elsőszülött, kedvenc feleségemtől, de akkor is elsőszülött, és te leszel majd az én utódom, a család örököse, te leszel az, aki a családot tovább fogja vezetni. Nem tudunk sok mindent levonni ugye ebből az egész helyzetből, Jákobnak vagy Józsefnek a jelleméből. A szűk mondatok, a szűken formált mondatokból azonban valami csak kidomborodik. József hordja ezt a ruhát a hétköznapokban is, és hord még mást is, hordja haza a rossz híreket a testvéreiről. 10 testvéréről rossz híreket hord haza egy kirívó ünnepi ruhában. Mintha ő nem tartozna közéjük, mintha ő tényleg fölöttük állna. És rossz híreket nyilván rossz emberekről lehet csak hordani, például ugye iskolában az összes tanárról, később is egyetemen is esetleg, aki mindig megbuktat, mert hát olyan, vagy aztán az embernek már rutinja lesz belőle, és hát az összes munkáltató, és az összes kolléga, és nem tudom én mi, csak rossz hírek vannak. Vajon mit viszünk magunkkal haza a gyülekezetből? Fölmerül a kérdés, hogyha ugye a világban úgy vagyunk, úgy ahogy, a gyülekezetben teljesen másképp vagyunk. De mit mondunk el a testvérekről? Rossz híreket hord haza egy ünnepi ruhában. Hát miért hordja egyébként azt úgy hétköznap is? Vajon a felolvasott igéből mi jellemző, mely tulajdonságok jellemzőek Józsefre? A könyörületes szív, rossz híreket hordunk haza, a jóság, az alázat, a szelítség, a türelem, mi? Az apja kiválasztotta egy feladatra, arra, hogy ő legyen majd a család fő, hogy ő bizonyos értelemben uralkodjon a családon és a 10 testvérem is, vagy 11-en. Hogy gondoskodjon majd róluk. És ezzel a helyzetében én hiszem, hogy József vissza is ért egy kicsit, ő mutatta azt, hogy ő ki lesz. Alkalmas már erre a posztra. És akkor itt még mindig csak emberi tervekről beszélünk. És egyik nap Isten azt mondja, hogy na, valami más tervem van veled, József. Nem csak a család fője, hanem a család megmentője is kell, hogy majd legyél. És alkalmas József már erre a feladatra. És azt hiszem, hogy így van ez ma is, talán 4000 évvel később is, hogy eltervezünk valamit a gyerekünkkel. Vannak jó terveink, akár magunkkal, akár gyermekkel. Végezzel ezt az iskolát, azt az iskolát, aztán majd ilyen jó állásod lesz, stb. Ez leszel, az leszel. És vannak jó terveink, vannak jó emberi terveink. József, vagy a Jákob megkérdezte esetleg Istent, hogy mi a terve Józseffel? Nem olvasunk róla, nem tudjuk. Neki meg volt a maga terve. Alkalmas erre az emberi tervre? Hát furcsán tudnánk azt mondani, hogy igen. Vagy alkalmas arra a tervre, amit Isten készít neki? Hát oda meg mi inkább kevésbé tudunk igennel válaszolni. Mi a ruha feladata? Egy nagyon pórias kérdés. Mi a ruha feladata? Ugye az, hogy eltakarjon, de az is, hogy valamit mutasson. Most József azt hiszem ezzel a tulajdonságával a ruhának, hogy valamit mutasson, rendesen visszaélt. Hétköznap is hordani egy ünnepi ruhát, hát furcsa. A ruha kifejez valamit. Ez az a pont, azt hiszem, amit ma a keresztények nem akarnak elhinni. Talán a világban elhiszik és adnak rá, de a világ, vagy a gyülekezetekben, a keresztény gyülekezetekben nem feltétlen. Pedig nyilván kifejez valamit a ruha. Gondoljunk egy feketébe öltözött emósra, és a rózsaszínbe öltözött cica babára. Nyilván van különbség. Vagy gondoljunk egy mennyasszonyra, meg egy heavy metalos öltözékesre. Tehát mutat valamit. Hova tartozok, és mi van belül? És mi van belül? És ennyire igaz az, hogy kifejezi a ruha, a külsőnk az, hogy mi van belül? Olykor bizony igen, és határozottan igen. Pál apostolnak is volt ehhez némi hozzászólása. Egy vitatott igehely természetesen, mert sokféleképpen lehet magyarázni, mivel hogy nem értjük egyértelműen, amit a korintusiaknak ír, hogy az asszony kösse be a fejét. A sok különfajta féle magyarázatból hadd emeljek csak ki egyet, ami most így ide is tartozik. Valaki egyszer úgy magyarázta, hogy az egyik baptista imaházat a József utcában építették meg. Direkt oda két lány közé. Ott, ahol egykor még a lányokat futtatták, oda tervezték meg ezt. És nem is volt semmi baj, mert az őket futtató szakemberek, ők soha nem szólították le a gyülekezetbe igyekvő lányokat. Soha nem szólították le az ott lakókat sem. De amikor a lányok, a tizenéves lányok úgy öltöztek, hogy a szakemberek nem tudták megkülönböztetni, akkor mindig oda mentek hozzá, és megkérdezték, hogy akarsz-e velünk dolgozni. És azért ez már eléggé kifejező, hogy úgy öltözök-e, hogy hát nem lehet igazán tudni, hogy hova tartozom. Nyilván nem arról van szó, hogy most akkor el kéne dönteni mindenkinek ma, hogy na, jövő vasárnaptól csak lepedőbe jövünk, hogy senki senkit ne ismerjen már föl. Nyilván nem. De hogy a belső, az úgy valahol tükröződik kívül is. Nyilván. És hát Józsefnél semmi más nem látunk, csak az, hogy ő aztán rendesen tükrözte azt, hogy lehetőséget kapott rá, hát akkor él is vele, és hát nem feltétlen szépen él vele. De mi jellemző rá itt? Könyörületes szív, jóság, türelem, alázat, szelídség. Hogy alkalmas arra, amire Isten elhívta, az áldás továbbadására? Hát aztán elegük is lett belőle a tíz testvérnek, és egy alkalommal, amikor lehetőség adódott, beledobták a kútba, lehúzták a ruháját. Ugye ismerjük a történetet. Leültek egy kecskevakot, annak a vérébe beáztatták, visszatülték apjuknak, hogy saját fantáziájára bízták, na hát gondol az apa, amit akar. Ők pedig eladták Egyiptomba Józsefet. És Józsefet Egyiptomban már teljesen másképp látjuk viszont. Olyan, mintha ez a József nem is az a József lenne, mint aki otthon volt. Olyan, mintha ez a József valamilyen József forduláson keresztül ment volna. Szóval a kútban ott valami biztos, hogy történt. És eladják ugye Potifárnak, Potifár házában, aztán úgy találjuk őt, mint akin ott van a hűségnek a ruhája. Sok mindenben megjelent ez a hűséges volta. Vajon mit gondolhatott azon a hosszú úton, amikor Egyiptomba vitték? Azt hiszem, hogy nem hallelujázott. Azt hiszem, hogy nem adott hálát azért minden percben, hogy na Isten, most akkor belsőleg átformál engem, és milyen jó, hogy az ő útján járok. Mi foroghatott az ő szívében? Apám tervei, a céljaim, az életem, a halálom. Mi minden változhatott meg? És aztán, amin keresztül ment, ezt szülte, hogy a hűségnek a ruhája volt rajta. Rabszolga lett. Na most rabszolgaként, ugye mi egy rabszolgának a feladata? Általában valami borzasztó, egyszerű feladata van, ugyanakkor nehéz is. De egyetlen egy művelet, amit ma talán egy robottal helyettesítenek a gyárakba, de egy egyszerű, de kemény munka. És ebben a kemény, de egyszerű munkában ő úgy kitűnik, hogy kétszer is előléptedik, és a végén Potifárnak a házának a felügyelője lesz. Azt olvasjuk Potifáról, hogy semmi más dolga nem volt, csak hogy az előtte, vagy az elé kikészített ételt megegye. Semmi más. Hűséges volt. Hűséges volt a munkaadójához, és hűséges volt a főnökéhez, a gazdájához. Vajon mennyire jellemez már minket ez, hogy hűségeseket adott munkában, és hűségesek a munkáltatóhoz. És aztán még máshol is olvasunk, mert azt olvasjuk, hogy Pessére jóképű volt. És szemet vetett rá a ház úrnője. És aztán minden nap nógatta, hogy hálj velem. És milyen bölcsesség volt Józsefben ekkor már. Hogy nem csak azt mondta, hogy nem, hagyja hát a főnöknek a felesége, vagy ugyan már. Hanem azt mondja, hogy hogyan védkezhetnék Isten ellen. Hogyan védkezhetnék Isten ellen? Nem csak egyszerűen, hát a törvények, hát a szokások, hát a nem tudom mi. Honnan szedte az, hogy Isten elleni vétek? Hogyan védkezhetnék Isten ellen? Mennyi alázatot tanult? Hát muszáj volt neki, mert rabszolga volt. De ennyi minden kell ahhoz, hogy az ember belsőleg változzék? ennyi minden kell, ilyen nyomorúságon kell keresztül mennünk, ahhoz, hogy az belsőnk változzék, hogy bedobnak egy kútba, hogy ki tudja, hogy milyen présen megyünk mi ma keresztül, manapság keresztül. Mennyi kockázatos helyzet olykor. És látjuk azt, hogy mi Istennek a célja alakulj, formálódj. És bizonyára még nem igaz minden egyes passzusra, amit felolvastunk. A könyörületes szív, hát szüksége van rá, rabszolgáként nem feltétlen. Jóságosság, hát megkérdőjelezhető. A lánap, hát az igen. Az most már igen. Eddig jellemző volt rá otthon? Hát nem igazán. Keresztül megy egy présen, az élete kérdőjeles, megkérdőjeleződik, és aztán még muszáj tanulni a türelmet is. Nem tudjuk, hogy mennyi ideig volt Potifár házába, nem valószínű, hogy az asszony sokáig bírta. És egyes tudósok, kutatók azt mondják, hogy 17 éves volt, amikor otthonról elkerül, vagy hát amikor az otthoni eseményeket elkezdjük olvasni, és 30 éves akkor, amikor a fáraó majd kihozza a börtönből, 13 év. 12 évig esetleg börtönben volt. 12 év. Na most, ennyi ideje van Istennek. Ennyi ideje van Istennek, hogy belsőleg formáljon bennünket. És József azért már hosszú-hosszú ideig élt, de nem annyit, mint Ádám. Vagy Noé. És Istennek még mindig van 12 esztendeje. József megtanulja a hűséget. És ne feledkezzünk el arról, hogy hát a hűség is a Szentléleknek a gyümölcse. Az nem egy olyan, amit ki lehetne préselni magunkból esetleg, hanem az Istennek az ajándéka, a hűség. És hűséges volt Potifárhoz, hűséges a munkája felé, és hűséges Istenhez. Nemrégen egy gyerek körben tettünk föl kérdéseket, el kellett dönteniük, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. És volt ott egy valaki, aki folyamatosan azt nézte elsősorban, hogy na hova állnak többen. Okos gyerek volt, de okos inkább a maga nemében. Hogy hát, hogyha odaállok, ahol a többség, akkor azért csak nem lesz olyan ciki. Aztán sokszor inkább az volt a válasza, hogy hát középre. Na de hát egy eldöntendő kérdésnél hogy lehet középre állni? Néha sikerült rávenni, de nem. Hogy dehogy már azért nézzenek olyan hülyének, mert oda álltam, ahova nem kellett volna. És nem merte vállalni a véleményét. Ugye most már azért eléggé a lovakkor után, az erények ideje után vagyunk. Vajon erény még nekünk az, vajon még jó pont egyáltalán a mai világban az, hogy hűség? Hogy a hűségről beszélünk? Hűség a munkaadómhoz. Alázat a munkahelyen. Vannak még ilyen erények, vagy abszolút kikoptak? És esetleg keresztény közösségekből is kikoptak? Vajon hol tartunk? Hol tartunk? Vannak-e még elveink, vagy pedig azt nézzük, hogy hát hol a kisebb ciki? Hol a kisebb ciki? És nyilván, hogy Pál apostol, amikor azt írja, hogy öltözzétek fel, akkor nem azt mondja, hogy hát van egy jó tanácsom a számotokra. Megfontolandó volna, hogy Krisztusnak az öltözékét öltitek magatokra. De hát mindenkinek a maga ízlésére, ízlés kicamára bízom, legyen, amit akartok. Nem. Azt mondja, hogy ez olyan kis parancs, hogy tessék fölöltözni. Tehát, és nem is akárkinek írja, szenteknek és szeretetteknek, választottaknak, akiket Krisztus úgy kiemelt a világból. Szóval nektek írja, akik itt vagytok. Nem azoknak, akik olyan marha messze vannak, és olyan jól érzik magukat. Nem. Akiket elhívott, azoknak viszont parancs, hogy öltözzétek föl ezeket. És látjuk ezt a kettősséget megint, hogy egyrésztről parancsba adja, kényszeríti. És másrésztről látjuk azt József esetében, hogy hát ilyen szakaszokon megy keresztül. És esetleg még nincs rajtunk az egész komplett felszerelés. De már elindultunk azon. Mert azt mondja a Biblia, hogy az az Isten akarata, a ti megszentelődésetek. Azt mondja, hogy már pedig ti szentek lesznek, mert én szent vagyok. Nem teljesen egy olyan, hát ilyen menj le a boltba. Hát de nem akarok, hát akkor nem menj le. Nem, szentek lesznek. Már pedig ti szentek lesznek. Már pedig ti nektek föl kell vennetek azt a ruhát. Előre kell jutni a megszentelődés útján. Elindultál valahol? Jó, rendben. Tessék hallani rajta. És mi lett József hűségének a következménye? Igen drága árat fizetett érte. Börtönbe került. Amikor hűséges volt, amikor azt mondta, hogy hogyan vétkezhetnék Isten ellen, és aztán letépte Potifár felesége ruhát róla, akkor mivel számolhatott volna? Az, hogy fölakasztják. Főleg, amikor hallotta aztán, hogy az asszony miket mondott róla. Halál, biztos halál. És hát valószínű, hogy Potifár ismerte a feleségét, mert csak börtönbe vetette. Mivel számolhatunk akkor, hogyha hűségesek vagyunk? Azzal, hogy hát igen, igen, tiki az a helyzet? Hát nem feltétlen, csak azzal. Igen, erős jellempróbáló lehet egy-egy ilyen helyzet. De mi Istennek a célja? Az, hogy ott belülről formálódjunk át. Nem csak az, hogy ó, majd egy adott pillanatban én leszek egy egész cégnek a vezetője, vagy egy egész családnak a vezetője, és átfogója, és a papja, és a nem tudom én milyen. Nem, belülről. Belülről változunk el. Mert Isten azt akarja, hogy belülről változunk. Formálódjunk, alakuljunk. Igen, drága árat fizet érte, bevetik a börtönbe. És itt jön egy nagyon szép történet. 12 év talán telik el, amikor a fáraó álmod álmodik, és hivatja Józsefet. Hát honnan szeret tudomást Józsefről, a főpuhárnokról, a főpuhárnoktól, akit szintén bevetettek a börtönbe, megfejtette József az ő álmát, Istennek tolmácsaként, és ez a főpuhárnok azt mondja a fáraónak, hogy te, hogyha álmot álmodtál, senki nem tudja megfejteni, akkor van egy József a börtönben, rabszolga, idegen, de te várd. És igazad mond, mert Isten van vele. És aztán így kerül a fáraó elé. Na most egyik nap ugye jön a küldönc, mondja a Józsefnek, hogy a megtestesült Isten, a fenséges, mindenható és csodálatos, és stb. Fáraó hivat téged. És képzeljük el azt a helyzetet, József 12 éve börtönben. Most nem valószínű, hogy volt neki több váltás ruhája, az sem valószínű, hogy minden nap kapott újat, és kit érdekel, hogy egy börtönbe, egy fogoly, egy rabszolga milyen ruhában van? Most így, ahogy van, biztos, hogy nem mehet a fáraó elé. Mégiscsak egy király elé, és mégiscsak egy ilyen jellemző, vagy egy olyan ember elé megy, akit ilyen jellemzőkkel illettek. A mindenható, meg a megtestesült Isten, meg a stb. Hát az elé nem lehet rongyokba jönni, meg szakadt öntve, meg itt egy kis fordulat, mit tudom én. Azt olvassuk róla a Bibliában, hogy megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. Megborotválkozott, és ruhát váltott. És azért mondom, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert még egy másik helyen is olvasunk erről a szóról. Ézsaiás 40:31-ben egy jól ismert igehely, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Akik az Úrban bíznak. Bíznak. Most miközben a bizalomhoz, a ruhacseréhez? Fölmerül a nagy kérdés. Igen sok. Tehát ugyanaz a szó. Ugyanaz a szó jött. Mert akik már megszokták azt az unott hétköznapot, akik már megszokták azt, hogy hát hívő vagyok 30 éve, ugyan már jól mennek a dolgok, akiknek megvannak a sablonos válaszaik, mint ugye általában a gyerekeknek a vasárnap iskolába, a helyes válasz az Úr Jézus. Kihozza a tojásokat. Húsvétkor, hát a nyuszika, de a helyes válasz az Úr Jézus. Ugye, ismerjük. Akinek már rutinból megy, hogy mikor mit kell válaszolni. Na, az ilyen megfáradtak, ellen szól most ez az ige. Akik az Úrban bíznak, akik még valami újra kíváncsiak, akik még ilyen váradalmakkal rendelkeznek, várnak még az Istenre. Akik még elvárnak valamit tőle. Akik nem belefásultak a hitbe, hogy minden olyan nehezen megy. Hogy Isten valami olyan lassan őrölnek. Hogy olyan erőbefektetést jelent valamit megharcolni. És a helyeset választani. És elfáradnak a legbátrabbak, elgyengülnek a legerősebbek is. De akik az Úrban bíznak, akik még remélnek tőle valamit, akik még várnak tőle valamit, akik még másképp képesek és hajlandóak tovább élni, mint az esetleg addig. Azoknak az erejük megújul. Azok szányra kelnek. Azoknak még van új lehetőségük. Akik még le tudják venni azt a ruhát. Akik még ruhát tudnak cserélni. azoknak van lehetőségük Istennél. A jó öreg rutinok helyett, a megszokott dolgok helyett valami kíváncsi, valami feszült kíváncsiság. Vársz te még így Istenre? Vagy már olyan megszokott lett, hogy hát reggel olvasunk egy kis Bibliát, elmegyünk, csinálunk, amit akarunk, aztán este a barátokkal, aztán hullafáradtan be az ágyba. Vasárnap templomba, gyülekezetbe, aztán családi összerőfenések, stb. Stb. Vajon olyan hétköznapivá vált a hit? Egyrésztről olyan jó lenne, hogyha hétköznapivá válna. Másrésztről, hogyha megmaradna az ünnepélyessége. És ez a kíváncsi, ez a szent kíváncsiság is. És hát igaz ez a mindennapokra is. A Zsoltárokban, 90. Zsoltárban megint csak találkozunk ezzel a szóval. A fű, olyan, mint a fű, amely reggel virágzik és növekszik, estére megfornyad és elszárad. Estére kiszívja a nap az energiáját, elszárad. Éjjel a harmat új erővel látja el, és reggel friss és üde, és növekszik. És ott van ez a szó, hogy növekszik. És lehet, hogy nap mint nap elfáradunk, és kiszívják az erőnket. De vajon ott van még az a szent kíváncsiság, hogy Uram, te mit mondasz az igébe? De mi az, amit most nekem mondani akarsz, nem a kollégának, vagy a nem tudom, hányadik ember. Nekem. Nekem. És egy fontos dolog még Józsefnek a ruhá cseréjével kapcsolatban. József levette a régit, fölvette az újat. Én nekem olyan érzésem van, hogy sokan ma keresztények vagy, akik magukat keresztjének vallják, fölveszik a régire az újat. A régi szokásokat is meghagyjuk, mellé még egy kicsit az Úr Jézusból is, na hát azért, mégiscsak kell az örök élet is. Mégiscsak kell az ő áldása, az ő szépsége, jósága, stb. Meg az a türelem, amivel az én sikereimet el tudom érni. A régi ruhára az újat is. Nem változik meg a gondolkodásmódunk, pluszban még egy kicsit a vallásból is így, meg az Úr Jézusból is még egy kis kenetet rácsöpögtetünk, nem változik semmi. Nem változik meg a programunk, az összeállítása, minden hétvégén, buli hátán. Kell egy kicsit még az Úr Jézus is, mert akkor aztán a lelkem is nyugton van. Hát az a fontos az Istennek, hogy a lelkem megnyugodjon. Hát az is, de nem csak ennyi a hívő élet. Van különbség a régi élet meg az új élet között? A Biblia szerint van. Van különbség. Tényleg van különbség az életemben? Hát igen nehéz azoknak ilyesmire válaszolni, mint én se feltétlenül tudok, akik már ebbe születtek bele. De azért némi különbség még van a között, hogy 10-akárhány évesen az ember megtért meg előtte. És aztán van különbség a között, amikor megtértem meg a mai állapotom között. Van különbség? Kell, hogy legyen különbség? Hát kell, mert a Biblia arról beszél, hogy a megszentelődés útján előre haladjunk. Hogy egyre inkább Krisztus kiábrázolódjék bennünk. Hát vannak persze olyanok, akik azt mondják, hogy hát először majd jó leszek és megváltozom, egyfajta ruhát úgy fölveszek magamra, aztán majd, hogyha már elég jó vagyok, akkor majd megtérek. Hát ez is eléggé téves, mert nyilván a Bibliából is olvassuk, és saját bőrünkön is tapasztaljuk sokszor, és sokan, hogy hát lehetetlen Isten nélkül, Jézus nélkül megváltozni. Szóval az, amiről itt beszélünk, hogy könyörületes szív, jóságosság, türelem, alázat, szelítség, ezt az ember magára tudja úgy erőszakolni. Na most egy hónapig nem fogok káromkodni. Hát aztán nézzük meg a próbálkozásokat. Hát Isten nélkül valami kevésbé fog menni. Istenhez is Jézuson keresztül vezet az út. De nyilván, hogy kell, hogy legyen. Az ember életében is egy ilyen ruhacsere. Kell, hogy legyen minden ember életében, amikor tudatosan odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy ez volt a régi életem, és megvallom, és elhagyom, és ez pedig kell, hogy új élet legyen. Ez pedig tőled kell, hogy az enyém legyen. Vajon volt ilyen ruhacseréd? Ilyen ruhacsere, nem csak ráöltözés. Volt ilyen, van ilyen különbség régi és új között? És hogyha a terveket nézzük, Jákob terve Józseffel, József terve önmagával, aztán Isten tervei esetleg a másik oldalt, vajon az úgy helyet cserél, vagy úgy bejön Isten, a ruhacserénél be kell, hogy jöjjön. A terveink közé is. A terveink közé is. És aztán még egy érdekes ruhaváltásról olvasunk, amikor elmondja az álmot, megfejti az álmot, nem ő, hanem Isten, mondja ugye József a fáraó előtt, és a fáraó cserébe azt mondja, hogy hát ha már Isten neked jelentette ezt ki, ha már te neked adott ennyi bölcsességet, te legyél az, aki ezt mind véghez viszi, és ő teszi meg az ország második főemberévé önmaga után, ad neki pecsétgyűrűt és aranyláncot, és ami minket érdekel, egy új királyi ruhát. Egy új ruhán, ami a főembereknek a tartozéka volt. Immár a király ad neki ruhát. Eddig is föl kellett készülnie, hogy a király elé megy. Hát a minden ható, a megtestesült Isten elé megyek, legalábbis azok az emberek úgy tartották, és a fáraó is ért mondta magáról. Oda nem mehetek akárhogy. De most a király ad neki egy új ruhát. És akkor itt eszünkbe jut az Úr Jézusnak a példázata. A mennyegzői vacsoráról. Hát mindenkit elhívott. Hát fantasztikus, csodálatos történet. Mindenkit elhívott, és sokan el is mentek. Sokan el is mentek. Csak hogy volt ott egy olyan ember, akin nem volt fehér ruha. Hát de kitől lett volna a fehér ruha? Hát még kimondta, hogy a hátsó úton kell bemenni. Hát azt a meghívó adja. Azt a Jézus adja. És nem lehet a hátsó úton megkerülve beúrani a bokrokon keresztül, vagy a kerítésen keresztül, na majd én hátulról is bejutok a mennyek országába. Nincs ilyen. Csak Jézuson keresztül. Tehát a Biblia kontextusából, egészéből ez jön ki, hogy akiknek Jézus adott új ruhát. És eszünkbe jut egy másik mondat is a Bibliából, a Jelenések könyvéből, 3. és 5. verse. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Mondja ezt Jézus. Aki győz, az fehér ruhába öltöztetik. Az a király ruhát megkapja. És az a fehér ruha azok, vagy azoknak a fehér ruhája ez, akik a ruhájukat megmosták a bárány vérében. Hát eléggé elvont képlet ma, és képies kifejezés, de értjük, miről van szó. Aki ott meghalt a kereszten, az a bárány. Aki nem nyitotta meg a száját, az őt bírők előtt, és akik őt megölni viszik. Akik a mészárszékre viszik. És a bárány, akinek a vére értünk folyt ki. Akinek a vére mossa le a mi fekete mocskos ruhánkat, és a mi bűneinket törli el. Ott van-e rajtunk már ez a királyi ruha is. Ott van-e rajtunk a királyi ruha is. Nos, József felügyel. Egyiptomban jön az éhség időszaka, megjönnek a testvérek. Na most akkor kiderül sok minden, hogy mire is elég az, ami nőtt Isten keresztül vitte. Sok ruhacsere, ruhaváltás. Mire elég? Jönnek a testvérek. A gonosz 10 testvér, 10 szövetséges összeszövetkeztek ellenem. És akkor itt kiderül a történetből, hogyha tovább olvasnánk, hogy hát nem a bosszúról olvasunk, hogy na most akkor jöttök ti még az én utcámba, na most akkor itt vagytok, akkor most megtekergetem a nyakatokat. Talán kicsit lehet így is olvasni, de nem arról olvasunk. Inkább arról olvasunk, hogy felöltözte József azt a könyörületes szívet. Igen, igen, megszorongatja a testvérei, de van annak célja is. Igen, igen, megszorongatja őket. De mégis olyanról olvasunk, hogy a végén hosszú kínlódás és kínosztatás után csak oda fogadja maga mellé őket, nem csak őket, hanem az egész családot is. Nem bosszút áll, hanem fölöltözi a könyörületes szívet. Tanult alázatot is? Tanult alázatot is. Rabszolgaként, börtönben, éveken keresztül? Tanult alázatot is. És most már ott fönt nem csak visszaél a helyzetével, hogy na most akkor megmutatom én ezeknek a kegyetlen és képmutató egyiptomiaknak, meg idegeneknek, meg ennek a 10 bosszúálló testvérnek is, akik nem szerették az ő öccsüket, akik nem értettek egyet apjuknak a tervével, lázadtak ellene és lázadnak minden jó ellen, Nem. Nem erről olvasunk, hanem alázatot is tanult. És türelmet? Hát türelmet is, és azt abban is látjuk, hogy nem egy hét alatt zajlik le az a sok-sok esemény, amit a testvéreivel végigvisz, hanem bizony, hogy hosszú hónapokon keresztül, és van hozzá türelme. És vajon van türelme egy fáradt anyukának bölcsen nevelni, és következetesen nevelni a gyermekét? És van egy apukának még a hosszú munka után türelme, ereje a gyermekét úgy nevelni, ahogy Isten képére és hasonlatossága alakul majd ki benne? Vajon van-e türelmünk? Vajon ott van-e rajtunk az a sok-sok fajta féle ruha? A ruha elfedezés betakar, és nyilván mutat is valamit. És hadd utaljak még valami olyasmire, amiről a Bibliában szintén olvasunk, hogy öltözzétek fel a Krisztust. És milyen egy bátorító dolog ez, fölöltözni a Krisztust. Krisztusra jellemzők, ezek a jellemzők? Jellemzők. Könyörületes szívű. Hát gondoljak csak végig a magam életén minden. Mennyi bűnömtől, vétkemtől szabadított meg. Mennyit bocsátott meg. És mennyit igazított helyre. Amit én valakinél elrontottam, és ő jóra gondolta azt fordítani. Könyörületes szívű Urunk és Istenünk van. Azt hiszem, hogy teljes mértékben. És alázatos. Ő, aki a száját sem nyitotta meg, az őt a mészánszékre vívők előtt. Vajon alázatos, amikor én olyan nagymellően hirdetem a magam esetleg téves álláspontját? Vajon ő tud még mindig a háttérben maradni? Én azt hiszem, hogy tud. Úgyhogy talán itt volna érdemes tényleg sokszor nagyobb alázatot tanulnunk őtőle. Vajon jóságos? Ha egy kicsit is kinyitnám a szemem, és nap mint nap végig tekintenék, hogy mennyi jót, jóval vett ő körül engem. Hogy mennyi jóval lát el. És nem csak azokat a nehéz helyzeteket látom. Hogy kútba vedett, onnan is kimentett. Aztán stb. Stb. Hanem látom a jó dolgokat is, amiket adott. Vajon szelíd? Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok. Ő szerint. És türelmes. Hát ha senki mással nem, velem biztos. És hogyha már így tudunk körülnézni, hogyha senki mással nem, velem biztos, akkor azt hiszem sok mindenért hálát fogunk adni. Vegyük föl az ő öltözetét. Pál apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. És ismerjük a Krisztus himnuszt, hogy ő amikor Istennek formájában volt, ő nem él vissza vele. És mind a mai napig sem él vissza vele. És mind a mai napig ezért állhatunk még ma itt meg előtte. Mert hány és hány vétket és bűnt követtünk el csak ezen a héten. Csak ezen a héten. És mert egy bűn is megáll le Isten előtt. És neki milyen indulata van. Kegyelmes. Kegyelmes és kész megbocsátani. És hogyha minden ez így van és így éljük a hétköznapokban is, és hogyha esetleg majd így éljük, ha még nem is jutottunk el a teljes felöltözésre, mennyire megváltoznak az emberi kapcsolataink. Munkatársakkal, szomszédokkal, a családtagokkal, ha én rám is fölkerülnek ezek a ruhák, nem csak a másikat öltöztetném, esetleg a fejét is mosnám. Mennyire megváltoznak a kapcsolatok, és az Istennel való kapcsolatom is. Öltözzétek fel tehát, vagy öltsétek magatokra, mint Isten választottai szentek és szeretettek. Könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Melyik ruha van rajtunk? Hol járunk éppen a megszentelődésben? Vajon a saját céljaink vannak-e még csak? Esetleg Isten céljai, tervei még talán nem sok hangsúlyt kapnak. Esetleg a magunk tetszetős, tarka ruhájában tetszelgünk, járunk, saját tervek, emberi tervek, vagy jellemző már ránk a hűség is, hűség Isten felé, hűség a munkához, a munkatársaimhoz, a feladatomhoz, esetleg a gyülekezetemhez, de minden esetre a gyülekezethez, az egyházhoz, hűség Jézushoz, és esetleg már megfásultál a hit útján, eleged van a sok erőbevetésből, eleged van a kínzásból, a kínokból, akkor azt mondja az Isten, hogy bízz az Úrban. Bízz az Úrban. Várj rá még kíváncsisággal. És tiéde már a fehér ruha. És ez nem feltétlen az utolsó. Nyilván inkább, bár itt a képek már nyilván keverednek, ez az első. Amikor az ember kész a maga ruháját lecserélni az Istenére, akkor az Isten is ad egyből egy új ruhát, egy fehér ruhát. Az örök ruhát, amit senki nem vehet el tőlünk. Az a fehér ruha, a tiéd már. Eldöntötted, hogy kell az neked is. Akkor is a tiéd az a fehér ruha, amikor a többiek kínoznak, tekergetik a te orrodat és a te nyakadat, amikor próbára teszik a te idegeidet, a te türelmedet, a te alázatodat, akkor is a tiéd. És ez azt hiszem, hogy vigasztalhat bennünket. Fohászkodjunk most ehhez a mi Urunkhoz, aki könyörületes szívű. Imádkozzunk! Te eléd jövünk most, mindenható Istenünk, aki azt mondtad magadról, hogy a megrepett nádszálat nem töröd el, a füstölgő mécsest nem oltod el. Látod, hogy olykor tényleg csak füstölög, parázslik a mi életünk, ahelyett, hogy rendesen lángolna, fényt adna. És te látod, hogy olykor olyanok vagyunk, mint a megrepett nád. Alig-alig tart valami. Alig-alig tartja a hit a mi életünket. És te eléd jövünk most, aki könyörületes, könyörülő, szerető Úr vagy. Te eléd jövünk, akinek van hatalmat bennünket újult erővel fölruházni, akiben reménykedhetünk, aki mindent meg tudsz adni. Te látod életünket. Te látod, hol akadtunk el esetleg a megszentelődés útján. Te látod, mennyire ragaszkodunk a saját terveinkhez. Mennyire téged is csak bele akarunk préselni abba, kihasználni. Te látsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. És szeretnénk megalázni magunkat, ha esetleg adott pillanatban senki más előtt nem, de te előtted. Elismerni azt, hogy mi csak emberek és teremtmények, a te teremtményeid vagyunk, és te vagy a teremtő. Te vagy az, akinek, ahogy énekeltük is, hódolni szeretnénk. Aki itt vagy, Isten, köztünk. Aki Isten vagy, hadd járja át ez a mi lelkünket, szívünket, minden gondolatunkat. Nem csak ma, nem csak ünnepnapon, hanem a hétköznapokban is. A kemény helyzetekben, az ember próbáló helyzetekben. Te ott is, hitünk szerint, ott vagy mindazokkal, akik segítségül hívják a nevedet. Köszönjük az új lehetőségeket, hogy nem úgy kell gondolkoznunk, ahogy a világ gondolkozik, és olykor adott helyzetben vállalhatjuk a te nevedet, akkor is, hogyha azért keményen megleszkésztetnek. Akkor is, hogyha ki is nevetnek. Taníts erre is bennünket. Hadd vegyük föl a te jellemedet, a te természetedet. Munkálkodj te bennünk. És segíts, hogy a mi kapcsolataink emberekkel megújuljanak. Segíts, hogy megváltozzunk, megváltozzanak. Segíts, Urunk, hogy hadd kapaszkodhassunk beléd, minden egyes helyzetben, és várjuk tőled az erőt. Köszönjük, hogy te magad hívsz magadhoz, a fáradtakat, a megterhelteket, és te adsz új erőt. És szeretnénk hinni, vallani, hogy akik benned hisznek, azokat te elpecsételted a magad tulajdonává. Azokon rajta van a te pecséted, azokhoz te ragaszkodsz, azokat nem engeded csak úgy elszaladni, azoknak utána jársz, megkeresed az elveszetteket is. Hadd imádjunk, hadd magasztaljunk, hadd dicsérjünk téged, Urunk Jézus, ezért. És kérjük a te vezetésedet az előttünk álló napokra, hetekre, add a te bölcsességedet, hogy fölismerjük a kísértést, és tudjunk neki nemet mondani. Taníts bennünket szerinted való életre. Amen.